sose hittem volna, hogy megérem a 80 évet. Másrészt ebben a 80 évben azért elég sok minden belefért, történelemből is, magánéletből is, alkotó életből, munkából is. Úgyhogy tulajdonképpen egészen izgalmas számomra végignézni ezeket a tárlókat, és úgy visszapillantani. Nagyon sok szép ajándéka is volt az életemnek. Voltak örök barátaim, és voltak eleven, közvetlen, készszorító barátaim, az örök barátaim. A művek.
Itt, ahogy Tóth Árpád azt használta, örök barátaink.
A költő óriások, akiket szerettem, a külföldiektől kezdve a magyar zseniális emberekig, költőkig, József Attiláig, Adiig, de én Kosztolányot is ide sorolom, sőt Karintit is, az élő költőket is, akikkel Szegeden valamikor együtt jártunk a béketanszékre. Dicső évjáratnak nevezném azt a 42-es szériát, amiben beletartozik Veres Miklós, Szepesi Attila, Petri Csatóferi, kicsivel későbbi, de ezek közül a nagyszerű költők közé tartozik Baka Pista is. Akivel volt szerencsém, tulajdonképpen egy kedves véletlennek köszönhetően, végül is a Kincskeresőben együtt dolgozni.
Évtizeden keresztül.
Két évtizeden keresztül. Annyi volt, hogy a kislányuk tisztába kellett tenni, és itt jártak Szegeden Tündével együtt, és hozzám csöngettek fel, hogy valahol tisztába tegyük a gyereket. Hát a gyerek tisztába tevéséből aztán az lett, hogy megkérdeztem tőle, hogy volna-e kedve a Kincskeresőnél dolgozni. Éppen akkor kerestünk oda embert, már nagyjából fölállt a stáb, kellett még egy munkatárs, Baka Pistát, akkor sikerült oda csábítani. Ez 20 év barátság, és azóta már 20 év eltelt sajnos, de ahogy éppen Poéta Sors című nemrég írt versemben megírtam, fényé versé lett a test, és fényé a vers, és fölívelt a tejútra. Hiszem és tudom, és hál' Istennek a versmondóktól kezdve az irodalmi ítészekig mindenki azt hiszem egyetért velem, Pista közöttünk van ma is. Amint hogy a Petri Csató Ferinek a műveit is, én úgy érzem, hogy maradandóak. A legelfogulatlanabb Osváth szintű ítész is.
A Nyugat egykori szerkesztő.
Igen, a nagy és rettegett főszerkesztő is azt mondaná, azt hiszem, amit én, Pistának zseniális művei maradtak ránk. Csonka, és mégis teljesnek érezhető életmű. Úgy vagyok vele, egy vers töredéken mondja is ezt, hogy mosódők és jó költők korán halnak. Költő, ha sokáig él, jobb, ha hallgat, vagy hogyha beszél, beszéljen sokat korán elhalt pályatársról.
Ez akár arszpoétikának is tekinthető. Lírai költőként szeretné, ha érettségítételként szerepelne?
Éppen tavaly íróolvasó találkozón Kiskunmajsán tették föl, benne vagyok-e már ebbe a körbe, és azt mondtam, hogy hál' Istennek még nem. Az egyik ilyen érettségi anyagban benne volt egy versemnek az elemzése. Az azért örömmel töltött el. Csak a kötelező olvasmánnyá vált emberek, azok mindig egy kicsit rettegetté is válnak. Meg kell szerettetni természetesen őket.
Ilija Mihály tanár úr, szegedi irodalomtörténész professzor, a Tiszatáj főszerkesztője volt egy időben.
Legnagyobb főszerkesztője.
Egy szóval Ilija tanár úr mondta azt, hogy nincs vidéki irodalom és fővárosi irodalom, csak jó meg rossz irodalom van. Miképpen ítéli meg ezt a minősítést?
Tökéletesen egyetértünk, annál is inkább, mert jó barátságban vagyunk, de egyébként ugyanez a variáció fönnállt, mikor a Kincskeresőt szerkesztettük Baka Pistával, akkor is fönnállt, hogy van-e pesti vagy vidéki gyermekirodalom. Nem, csak jó vers van, sőt, tulajdonképpen még a gyermekirodalom és a felnőtt irodalom elkülönítése is kétséges. Mi sok olyan jó dolgot beletettünk a Kincskeresőbe, amit mások talán felnőttnek tartottak.
Ugyanakkor nagyobb esélye van a megjelenésre egy nagyvárosi, urambocsá, fővárosi alkotónak, mint egy kis településen.
Ettől függetlenül én nem tudtam elképzelni annak idején az életemet egy Szegednél nagyobb városban, mondjuk így. Szeged még az emberi lépték. Itt vígan, biciklizek.
Teszem hozzá most
nem,
is.
Nem hiányzik a főváros. Még egy kicsit az se volt baj talán, hogy azokból a fővárosi egymást gyilkolászó irodalmi dolgokból az ember kimaradt. Bár ez fölveti azt a kérdést is, hogy a kánonból is kimaradhat az ember. Hát ez vele jár.
Régi igazságként ismételgetik manapság, hogy nem költői korban élünk, egész pontosan a költészet ellenére rohan, habzsol és mindent ledarál ez a modern világ, ami nekünk adatott. Hol a helye ilyenkor a költőnek?
Szerintem az íróasztalánál. Igaz, hogy én általában nem az íróasztalomnál írom meg a verseimet, csak a végső formát adom meg ott nekik. De alkotni kell, még egy lelkevesztett, lélektelen társadalomnak is kötelességünk lenne valahogy a lelkére beszélni. A művész, bármelyik művészeti ágat is nézzük, a társadalom lelke, vagy eleven lelkiismerete kellene, hogy legyen. Az is igaz, hogy állandóan folyik a harc, a jó és a rossz, a pozitív és a negatív, a harmonikus és a diszharmonikus elemek között a világban. Az írónak tulajdonképpen állást kell foglalni valahol. Írhatok én horrort is, szörnyűségeket és őrültségeket, amivel tovább mélyítem azt a káoszt, amiben az emberek lelkileg süllyednek, vagy pedig próbálhatok fölfelé emelkedni, valahol megtaláljam a rendkristály világát. Én az utóbbit szeretném.
Költő és költészet, oly sokan igyekeztek megragadni e viszony lényegét. Lehetséges ez?
Próbáljuk megközelíteni, de ez tulajdonképpen egy szakrális szint, nehéz megfogalmazni. Én többször nekimentem ennek. Egyrészt József Attilára emlékezve is írtam verset, széljegyzett a Jé a Világegyetemhez, de van egy Balada a költészetről című verse, amiből szívesen idézek néhány sort. Az én tudatom, a te tudatod, minden tudat alatti és a kollektív tudat lehetetlent nem ismerő, nagy, közös harangjátéka, ez a költészet.
Felelgetnek egymásnak a költők? Akár századokon át?
Föltétlenül. Ez építkezés, egy folyamatosan egymásra épülő valami. Alapok nélkül szerintem nem is lehet igazi a költészet. Ismerni kell a magyar klasszikusokat, a világirodalom klasszikusait. És én úgy érzem, hogy akik ma leülnek és leírják mondjuk úgy egy napjukat vastagon, szaftosan, hétköznapiasan, az nem biztos, hogy sokat ad hozzá ahhoz a piramishoz, ami a magyar irodalom piramisa.